észrevette, hogy sem a telefon fülkébe, sem az illem helyre nem ment be. Másrészt a kövérkés ügyvéd úgy fészkelődött a széken, mint aki felállni szándékozik. Saint Fiers grófot nézte, az ember azt hihette volna, hogy szeretne rámosolyogni. Talán Maigret jelenléte volt most fölösleges? Ez a jelenet minden esetre néhány fiatalkori históriát juttatott a felügyelő eszébe. 3-4 cimbora ült valami ehhez hasonló sörözőben. Két nő a helyiség másik végében. És ahogy megvitatják a dolgot, ahogy tétováznak, s végül odahívják a pincért, hogy adjon át egy kis levélkét. Az ügyvédet is ilyenféle izgalom tölthette el. És a Maigretől két asztalal odább üldögélő nőt ez megtévesztette. Azt hitt, hogy neki szól ez az izgalom. Tüstént visszajövök, szólt oda asztaltársának a főfelügyelő. Ő is elhagyta a helységet, abban az irányban, amerre Métájé ment. Egy ajtót vett észre, amely eddig elkerült a figyelmét. Ez az ajtó egy piros szőnyeggel borított folyósóra nyílt, a végében egy pult, rajta egy nagy könyv, egy kis házi telefonközpont, mögötte meg egy kisasszony. Vele beszélgetett Métájé, és éppen most fejezte be. Abban a pillanatban hagyta ott a lányt, amikor Maigret feléjük közeledett. Köszönöm, kisasszony. Szóval balra az első utcában? Nem akart elillanni a főfelügyelő elől. Nem igen zavart a jelenléte. Ellenkezőleg, valami huncut fény csillogott a szemében. Nem is tudtam, hogy ez szálloda, mondta Maigret a fiatal lánynak. Máshol szállt meg? Nem okosan tette, hiszen ez a legjobb szálló Moulinban. Nem itt szállt meg Saint Fiers gróf is? A lányból csak nem kitört a nevetés, de hirtelen elkomorodott. Mit csinált a gróf? Kérdezte némi nyugtalansággal. 5 perc alatt már másod ízben jönnek, és hová küldte azt a fiatal embert, akivel az imént beszélgetett? Az a fiatal ember szerette volna tudni, olyan elhagyta a szállót Saint Fiers gróf, szombatról vasárnapra virradó éjszaka. Most még magam sem tudom, de nem sokára jön az éjjeli őr. Nos, még azt is kérdezte, hogy van-e a szállón a garázsa, és most oda ment. Az ördögét. Nem volt mit tenni. Maigret Métájé után sietett. Az első utcában balra, ugye? Kérdezte Maigret egy kisé paprikásan. Úgy van, egész éjjel nyitva van. Jean Métájé gyorsan szedte a lábát, mert amikor a főfelügyelő a kérdéses utcába befordult, ő már fütyörészve lépett ki a garázsból. Az őr egy sarokban eszegetett. Én is ugyanazt kérdem, amit az előttem itt járó úr. Az a sárga kocsi érdekel. Kivitték innen szombatról vasárnapra virradó éjszaka? Már egy 10 frankos hevert az asztalon. Maigret egy másikat is melléje csúsztatott. Igen, éjfél felé. És visszahozták. Talán hajnali 3 óratájban. Piszkos volt? Egy kicsit. Tudja, most száraz az idő. 2 voltak, ugye? Egy férfi meg egy nő? Nem, egyedül egy férfi. Kicsi, sovány? Dehogy is. Ellenkezőleg. Jól megtermett, egészséges. Nyilván Saint Fiers gróf volt. Amikor Maigret visszatért a kávézóba, a zenekar már újra játszott, és tüstént szemébe tűnt, hogy Métájé és társa helye üres. Igaz, néhány másodperc múlva saját székén pillantotta meg az ügyvédet, Saint Fiers gróf oldalán. Az ügyvéd, mihelyt észrevette a főfelügyelőt, felkelt. Elnézését kérem. Nem, dehogy is, kérem, üljön csak vissza a helyére. Nem, mintha távozni akart volna. Szembe velük ült le. Igen, élénk volt. Csak úgy pirosodott az izgalomtól, mint amikor valaki valami kényes ügyet igyekszik lezárni. Tekintetével Jean Métájét látszott keresni, de az nem mutatkozott. Tudom, megérti, főfelügyelő úr. Nem mertem volna a kastélyban felkeresni. Ez ugye természetes. De mert a véletlen úgy hozta, hogy ezen a mondhatnám semleges helyen találkozzunk, és mosolyogni próbált. Mintha minden mondata után megbiccentette volna a fejét, mintha udvariasan megköszönné helyeslésüket. Mondtam is az ügyfelemnek, ilyen kínos helyzetben semmi szükség nincs rá, hogy túlzott érzékenységből még tovább bonyolítsuk a dolgokat. Jean Métájé úr tökéletesen megértette. És amikor ön visszajött, főfelügyelő úr, azt jegyeztem meg éppen Saint Fiers grófnak, nincs más célunk, csak hogy szót értsünk. Teringettét, dünnyögte Maigret. És pontosan ezt gondolta. Szerencséd van, jó ember, ha nem vág képen 5 percen belül az a férfi, akivel ilyen nyájas hangon beszélsz. A játékosok továbbra is ott forgolódtak a zöld biliárd asztal körül. A nő közben felkelt, retikűjét az asztalon hagyta, és a helyiség végébe indult. Még valaki, akit alaposan tévútra vezettek, gondolta Megré. Nyilván az jutott eszébe, hogy vajon nem azért mente ki Jean Métayé, mert tanuk nélkül akar vele odakint beszélni, akkor megkeresi. Megré nem tévedett. A nő ide-oda járkált, csípőretett kézzel, és a fiatal embert kereste. Az ügyvédnek még mindig járt a szája. Igen, bonyolult, érdek ellentétek forognak fenn, és a mi részünkről készek vagyunk rá. Mire? Vágott közbe Saint-Fierce. Hát, hogy elfeledkezett róla, hogy nem saját pohara áll előtte, és hogy visszanyerje nyugalmát tévedésből Megré poharából ivott. Tudom, hogy talán nem alkalmas rá ez a hely, a pillanat se, de gondolják el, hogy mindenkinél jobban ismerjük édesanyja anyagi helyzetét. És aztán ügyfelem tiszteletre méltó tapintatból inkább a fogadóban szállt meg. Szegény, szerencsétlen ügyvéd. Most, hogy Maurice de Saint-Fierce merőn nézte, úgy jöttek torkából a szavak, mint ha egyenként kellett volna kitépni őket. Ugye megért, főfelügyelő úr? Tudomásunk van róla, hogy a grófné végrendeletét letétbe helyezte a közjegyzőnél. Nyugodjék meg! A gróf úr jogait tiszteletben tartotta, de minden esetre Jean Métayé is szerepel benne. A pénzügyi helyzet elég kusza, egyedül ügyfelem ismeri. Megré csak bámulta Saint-Fierce-ot, aki meg tudta őrizni csak nem angyali nyugalmát. Még enyhe mosoly is játszadozott szája körül. Igen, mint a titkár volt, jegyezte meg minden gúnyolódás nélkül. Nézze, végül is kitűnő családból származik a fiú, a legjobb nevelést kapta, ismerem a szüleit. Apja, térjünk inkább vissza a vagyoni helyzetre, jó? Ez már túl szép volt, az ügyvéd alig akart hinni a fülének. Engedjék meg, hogy én hívjam meg önöket a következő rundra. Pincér, ugyanazt, uraim? Nekem egy citromos vermutot. Két asztal odább a nő komor képpel tért vissza helyére, mert kint senkit sem talált, és elhatározta, hogy a biliárd játékosokkal próbálkozik. Mondtam már, hogy ügyfelem szívesen lenne a segítségükre, de bizonyos személyekben nem bízik. Majd elmeséli önöknek is, hogy milyen kétes üzelmekre vetemettek némelyek, akiket nem gyötör túlságosan a lelkiismeret. Végül túl volt a nehezén, de még így is nagyot kellett nyelnie, mielőtt folytatta. Üresen találták a kastély pénzes ládáit. Nos, elengedhetetlen, hogy édesanyja őnagysága. Édesanyja őnagysága, ismételte csodálattal Megré. Hogy édesanyja őnagysága, folytatta szemrebben is nélkül az ügyvéd. Mit is akartam mondani? Igen, hogy édesanyja temetése méltó legyen a Saint-Fierce névhez, addig is, amíg az ügyek kiki megelégedésére nem rendeződnek, ügyfele mindent elkövet, hogy más szóval előlegezi a temetéshez szükséges összeget. Erről van szó? Megré nem mert a grófra nézni. Émile Gautier-ra szegezte tekintetét, aki újabb nagyszerű szériát csinált a zöld asztalon, és görcsösen várta körülötte már-már kitörő üdvrivalgást. De nem. Saint-Fierce felkelt, az újonnan érkezőhöz fordult. Foglaljon helyet, uram, az asztalunknál. Métayé lépett be a helységbe. És az ügyvéd nyilván különböző jelekkel értésre adta, hogy minden jól megy. Maga is citromos vermutot, pincér? Kitört a taps, mert a zenekar befejezte a számot. De amikor elült a zaj, még feszélyezettebben érezték magukat, mert a szavak annál jobban visszhangoztak. Csak az elefántcsont golyó koccanása törte meg a csendet. Mondtam a gróf úrnak, és nagyon is megértette. Kinek lesz a vermut? Azt hiszem, taxival jöttek Saint-Fierce-ból, uraim. Így hát felajánlom a kocsimat, és hazaviszem önöket. Kicsit szűkkel leszünk. A fő felügyelőnek már korábban ígértem egy helyet. Mennyire tartozom, pincér? Dehogy is, ugyan kérem, ez az én rundom volt. De az ügyvéd felkelt, és egy 100 frankos bankjegyet csúsztatott a pincér kezébe. Azt pedig megkérdezte. Az egészet? Hát persze, persze. és a gróf legbájosabb mosolyával mondta. Maga igazán nagyon kedves. Émile Gautier elnézte őket, hogy négyesben távoznak, egymással udvariaskodnak az ajtóban, és közben teljesen megfelelkezett róla, hogy folytassa szerencsés szériáját. Az ügyvéd ült elől a gróf mellett, aki a kocsit vezette. Mögötte Maigret, aki csak nem elfoglalta Jean Métayé helyét is. Hideg volt. A fényszórók nem valami erősen világítottak. Az autó szabad kipufogós volt, és még beszélgetni sem tudtak. Mindig ilyen sebességgel rohant Maurice de Saint-Fiers, vagy csupán enyhe bosszúnak szánta. Annyi bizonyos, hogy Moulin-tól a kastélyig vezető 25 kilométeres utat alig 10 perc alatt tették meg. A kanyarokban csak úgy csikorgott a fék, szágoldottak a félhomályban, és egyszer csak hajszálnyira kerültek ki egy szekeret, amely az út közepén döcögött, és arra kényszerítette őket, hogy felfussanak a töltésre. Metsző északi szél vágott az arcukba. Maigret csak két kézzel tudta összefogni felöltője gallérját. Nagy sebességgel szelték át a községet. Alig villant fel előttük a fogadó világos ablaka, és épp hogy kivették a hegyes templomtornyot. Aztán hirtelen megállt a kocsi, és az utasok egymásra estek. Pontosan a feljáró előtt. Látták, hogy a személyzet az alaksori konyhában eszik. Egyikük harsogva nevetett. Engedjék meg, uraim, hogy meghívjam önöket vacsorára. Métayé és az ügyvéd tétován nézték egymást. De a gróf barátságosan megveregette a vállukat, és így tessékelte befelé őket. Kérem, most rajtam a sor, ugye? És a halban még hozzáfűzte. Sajnos nem lesz valami túl vidám. Maigret mondani akart neki valamit, de úgy, hogy csak ő hallja, de a gróf nem hagyott neki időt rá, és már ki is tárta a dohányzó ajtaját. Volnának szívesek várni néhány percig, tüstént visszajövök. Addig igyanak valamit. Ki kell adnom az utasításokat. Nem tudja, Métayé úr, hol vannak a palackok? Vagy egyáltalán maradt-e még valami innivaló? Megnyomott egy villancsengőt. A komori soká váratott magára, és teli szájjal, szalvétával kezében érkezett.